testvéreim, Istennek szent igéje által szól hozzánk, és keresi mennyei atyánk szívünket. Írva található a Máté evangélium a 13. részében, a 24-től 30-ig és a 36 és azt követő versekben. Miként szól hozzánk az Úr igéje, hallgassuk meg figyelmesen helyünket elfoglalva. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett a szántóföldjébe. De amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés szárba szökkent, és kezdett kalászot hozni, látható lett a konkoly is. A szolgák ekkor oda mentek a gazdához, és ezt mondták neki. Uram, te jó magot vetettél a földedbe, honnan került hát bele a konkoly? Ő pedig így felelt, valamelyik ellenségem tette ezt. A szolgák erre megkérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk és összeszedjük a konkolyt? Ő azonban így válaszolt, nem. Nem, mert amíg a konkolyt szednétek, kiszaggatnátok vele együtt a búzát is. Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig. És majd az aratás idején szólok az aratóknak. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kélébe, és égessétek el. A búzát pedig gyűjtsétek be csűrőmbe. Ekkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tanítványai pedig ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát. Ő így válaszolt nekik. Az, aki a jó magot veti, az emberfia. A szántóföld a világ, a jó mag a mennyek országának fiai, a konkoly a gonosz fiai. Az ellenség, aki elvetette a konkolyt, az ördög, az aratás a világ vége, az aratók pedig az angyalok. Ahogyan tehát a konkolyt összegyűjtik és megégetik, úgy lesz a világ végén. Az emberfia elküldi majd angyalait, és összegyűjtetnek országából minden botránkozást, és minden botránkozást okozót, és gonosztevőt, és a tűzzel kemencébe vetik őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor majd az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. Akinek van füle, hallja. Akinek van füle, hallja. Szeretett testvéreim, a háború ríme szüntelenül körülöttünk kering, hol távoli országok között, hol hidegháború leple alatt, hol titkon készülődés csendjében, hol zajos félelemkeltés fenyegetésével. Most, hogy a déli háborúk után kitört keleten is az ukrán háború, testes amerikai és európai segédlettel újra átéljük lelki reakcióinkat, színes változásait. Átmegyünk a félelem, semmi nem számít, vagy mindenért aggodalmaskodunk, de mindent el is veszíthetünk. Szélsőséges érzéseim. És ugyanezt tapasztaljuk nagyobb közegekben, a háború megzavarta nem csak a nyugalmat, hanem az értelmet is, alaposan. Vannak, akik apokaliptikus világvég látomásokkal enyhítik ideg és lelkiállapotukat, mások a hitüket erősítgetik laza biblikus ismeretekkel. Írta Csür István püspök testvérünk 2022. február 24-i Facebook bejegyzésében is közzétett püspöki körlevelében, testvéri körlevelében. Ez a körlevél nekünk is szól, noha a Várad kerület püspöke, Királyhágó melléki kerület püspöke. Igen, és ennek azt a címet adta, hogy nincs igazságos háború. Pásztori levelének ez a címe, elolvasható, én is közzétettem. De térjünk az istentisztelet elején hallott köszöntésre Hoseás próféta által. Hoseás is az Úr lelkének adott emberi hangot, amikor azt mondta, hogy a föld, az ország, a népem nem ismer Istent, sem a mennyeknek országát. És nem csak az elménk zavarodott össze, az értelmünk, ahogy püspök úr leveléből olvassuk, hanem mintha elveszítettük volna az ismeretünket is, minden józan tájékozódásunkat is. Ennek ellenére, akik ma itt lehetünk Isten kegyelméből, számunkra, amíg megmaradt kegyelmi időben, nem tudjuk, hogy meddig tart, de a számunkra még megmaradt kegyelmi időben, mennyei atyánk jóságának és hosszú tűrésének köszönhetően mi a Jézus Krisztus példázatait próbáljuk befogadni. Igen, befogadni. Étről hétre, vasárnapról vasárnapra, és általuk pedig magát Krisztust és az Isten akaratát akarjuk befogadni, az Isten országát akarjuk befogadni. Vajon sikerül ez nekünk? Eddig hallottuk a magvető és a magától felnövő vetés példázatát. Mindkét példázatban az evangélium lényegi tartalmát fogalmazza meg a mi Urunk Jézus Krisztus, valamint azt, hogy a kibontakozásban lévő Istennek országának semmi sem állhat az útjába. Megtörténik, hogy valami mégis keresztezi az útját. Mint ahogy mi is most érzékeljük ezt, vagy érzékelni véljük ezt. Hogy valami meg akarja cáfolni ezt az igazságot, de ennek az lesz az eredménye, hogy azt a bizonyos akadályt is a maga javára fordítja az Isten országa, az élet elnyeli a halált, hogy minden feled diadalt vegyen. Ez lesz a vége, ebbe bizonyosak lehetünk. Ma azt fogjuk hallani, hogy van olyan ellensége Istennek, de sajnos az ellenség a mi ellenségünk is. Tehát van olyan ellensége az Istennek és embernek, aki mindent elkövet, hogy rácáfoljon arra, hogy Isten országának semmi sem állhat az útjába. Tudjuk az eredményt, megszégyenülve fog meg elbukni. És a vége az lesz, amit Jézus mondott, az oldhatatlan tűz. Isten választott népét kezdettől fogva foglalkoztat az a kérdés, hogy Isten mikor vett véget a gonosz jelenlétének és pusztító uralmának. Amikor elhangzik Jézus Krisztusnak ajkáról ez a példázat, amit most mi hallottunk, a zsidók általános felfogása az volt erről, hogy Isten országa addig nem jön el, amíg Izraelben bűn van. De az ifjú rabbi, a názáreti Jézus éppen az ellenkezőjét tanította. És pedig azt, hogy Isten országa a bűn egyetemes elburjánzása ellenére elkezdte a növekedését. És itt egy görög szó van, az automatikus növekedését, amelynek semmi sem állhat ellene. Jézus, hogy jobban megvilágítsa Isten országának a bűn konkolyával együtt történő közös valóságát, más példázat által a hallgatói elé adja. Ez azt jelenti, hogy Jézus a példázattal egy meglévő már létező, már történő valóságot közöl. Mint egy leveszi, lerántja róla a leplet. Jézus szerint a létező valóság az, hogy a jó mag elvetése nappal, vagyis teljes nyilvánossággal történt, de titokban rejtett módon, lopva a sötétség és az éjszaka leple alatt, az ember ellensége, a gonosz is elvégzi az ő konkolyt vető alattomos munkáját, aztán semmivel nem törődve elmegy, eltűnik. Mintha nem létezne, úgy eltűnik. Ez az eltűnés sokat elárul a gonosz lényéről, lényegéről, jelleméről, viselkedéséről, tevékenységéről, befolyásolási területéről, a hatalmáról, igen, a hatalmáról, aki a más tulajdonába elszórt magját, a sorsára hagyva, csak úgy eltűnik, mintha soha nem is létezett volna. De sajnos létezik. Jézus tanítása ezen a ponton válik nagyon érdekessé. Jézus ugyanis azt az örömhírt nyilatkoztatja ki a halló füleknek és a befogadó szíveknek, hogy az ördögi sátán szabotázs akciója teljesen és tökéletesen a saját földjét gondozó gazda hatalmába kerül. Ő rendelkezik felette tejhatalommal. A jó magot elvető gazda tejhatalommal rendelkezik minden egyes konkolymag és búzamag sorsa felől, akkor is, amikor fűszállá növekedett. Ahogy énekeltük az Isten tisztelet elején, hogy minden egyes szálról ő gondoskodik. Kivétel nélkül legyen szó az a szál, konkolyé vagy búzáé. Külön-külön mindegyikről gondoskodik. Mindenről tud. Ezt mondja el az Úr Jézus ebben a példázatban. Úgy bánik teljes szabadsággal mindennel, mint a háziasszony a háztartásában lévő tiszta és tisztátalan edényekkel. Mindegyiket a maga céljára használja. Akkor, ahogy akarja, és úgy, ahogy akarja. És ebben senki nem kötheti meg a kezét. A példázott gazda annyira megbízik a saját jó magjában, ezt szívleljük meg, annyira megbízik a saját jó magjában, hogy bátran rendeli el a búza és a konkoly egymás közvetlen szomszédságában történő együtt növekedését, együtt megérését. A gazdának elvileg két másik cselekedet is a hatalmában lett volna. Az egyik az, hogy hagyja kicsirázni, fűszállá cseperedni mindkét vetést, de már zsenge fű állapotában azt mindenestől beszántja a földjébe, a rögöket elboronálja, és a nap hevével kiszárítatja, majd újra veti. Megtehette volna a gazda? Megtehette volna. A másik, amit tehetett volna, az, amit javasoltak, hogy szolgákat ül a vetésbe, hogy kigyomlálják a konkolyt, minden egyes konkolyt a búza mellől. E föld felelős gazdája viszont a harmadik és egyetlen üdvös cselekvést választotta, és megparancsolva elrendelte a búza és a konkoly egymás mellett történő növekedését, kiteljesedését. Megparancsolta, elrendelte. Ezt figyelmen kívül szoktuk hagyni. Gyorsan elfelejtjük, mintha nem mondta volna ezt Jézus soha. Annyira rajta vagyunk, hogy ezt ne halljuk. Ma tehát a gazda mezején még lehet Krisztusban növekedni, mert a búza, azaz igazak fiai, az igazak, az Isten gyermekei Krisztusban növekednek, azon a mezőn, amit mi életnek nevezünk. Csak hogy lehet az Antikrisztusban is növekedni. Lehet sátánistának is lenni. Lehet az ördögöt is követni. Mert aki az Isten igazságát elveti, nincs középút, hanem eleve átcsúszik a hazugságok befogadására és a követésre. És a hazugságogatja pedig az ördög. Ez a két út van előttünk. Ne hazudjunk magunknak. Ma ez történik. Ez a példázott gazda ember így szenvedi el az ellenség által neki okozott kárt, hogy megparancsolja az együttnövekedést. Ő az, aki az ítélet tüzére neveli fel a konkolyt. Ő neveli fel, tehát ő hagyja, ő áztatja, hagyja megáll, hogy ázzon az eső, áztassa meg az eső, és süssön rá a nap. Ő hagyja, ő cselekszik. Ezt szeretném kihangsúlyozni, mert Jézusnak is ez az üzenete, hogy az Úr cselekszik, a gazda cselekszik. A földjén, a saját földjén, teljhatalommal, tehát hagyja, hogy ez a föld az esővel átázzon, és a nap melegével pedig végül termést hozzon. Ezt jelenti az, amit Jézus mondott a tanítványainak, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Így vagyok ennek a földnek a teljhatalommal bíró gazdája. Ezt teszem. Nehezen akarjuk megtanulni, hogy ezt teszik, mert nekünk valahol ez rosszul esik. Minden tehát a gazda kezében van, és ez evangélium, ez örömhír. Egy kicsit beleérzőbben, ha fogalmazunk, azt mondhatjuk, hogy ez a gazda együtt szenved az általa elvetett maggal, aminek gyökerét konkoly gyökér folytogatja. Mert megfosztja a búzát, megfosztja azt az Isten és a gazda által neki szánt jó talajtól. A neki szánt csapadéktól, víztől, és a neki szánt rásütő napfényétől és melegétől, valamint az elérésre, a megérésre, az érésre szánt idejétől is megfosztja. Kényszer érésre kényszeríti a konkoly a búzát. Így módon a megérésnek az ideje lerövidül valamennyivel, nem tudjuk, hogy mennyivel. Gyorsabban kell az aratásra elkészülnie a konkolyjal együtt, mint abban az esetben, ha búzakalászok szomszédságában történne a megérés. Isten választott népét tehát kezdettől fogva foglalkoztatta, hogy mikor vett véget Isten ennek a gonoszsal való együttlétnek, jelenlétnek. És amikor elhangzik Jézus Krisztus ajkára az a példázat, akkor valljuk meg őszintén, hogy a tanítványok igencsak összezavarodtak, és oda mentek Jézushoz, és megkérdezték, hát Uram, most már magyarázd meg nekünk ezt a példázatot, mert nem értjük. És leleplezi Jézus a valóságot. A Szentírás kezdettől fogva tanít bennünket az ember ellenségéről, az Isten ellenségéről, az Istent és Krisztust utánzó ördögről, az Istent utánzó ravasz kígyó mesterkedéseivel már a Biblia első lapjain találkozunk, az Éden kertjében. Amikor ugyanazzal a hazugsággal ejti el az első embert, és csalja a saját csapdájába, amely hazugsággal a mostani embert is. Hiszen addig mondta, addig zúgta a fejébe az embernek, hogy a jó és gonosz tudásának fája lényegében jó gyümölcs, amíg beadta az ember a derekát, és megette a halált. Máté és Lukács evangélista nagyon részletesen tárgyalja Jézus megkísértésének a történetét, melyből megtudjuk, hogy a kísértő sátán a Szentírás szó szerinti idézésétől sem riad vissza, csak hogy elejtse, eltérítse Jézust a megváltás útjáról, hogy ne legyen megváltónká, hogy ne történjen meg a váltság. Luther ezt a sátánt egyenesen az Isten majmának nevezi. Egy olyan ellenségről tanít, aki képes konkoly magot egy, vagy gyűjteni, vagy előállítani titokban, és az éj leple alatt úgymond galárul, Isten tiszta vetése közé szórni. Később ennek az ellenségnek sok arcán ismerheti meg, vagy ismerhette meg az Anyaszentegyház. Pál az átváltozások, az állarcai cserélgető angyalnak nevezi őt. Ezt a tényt támasztja alá az is, hogy Jézus egy olyan általánosan ismert kártenő növényt nevez meg, olyanról beszél, amely kezdeti állapotában, tehát a konkol, amikor kezd kalásszá érni, először fű lesz belőle, de ebben az állapotában még pontosan olyan, mint a búza. És van egy viszonylagos hosszú idő, amikor úgy tűnik, hogy rekord búzatermés lesz, mert minden búzának látszik. És akkor eljön egy másik nap, amikor kalász bont, és akkor kiderül, hogy nem, ez konkoly. Döbbenetes ez a felismerés. És ennek a konkolynak a héber neve, ugyanaz a szó, ugyanabból a gyökből származik, mint a paráználkodni, ige. Tehát valami olyan elfajulásról van szó, ami az emberben történik meg, amikor elpártol az Istentől, elhagyja az Istent. A 73. zsoltár ezzel végződik, hogy azok, akik ezt teszik, ugyanez a szó van hozzá, azok elvesznek. Ezért olvastam fel a zsoltárt. A példázat magyarázatának alkalmával a tanítványok tehát megdöbbentek, hogy miért kell együtt élniük a konkollyal. Mikor azt hallották szeretett mesterüktől, hogy a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Megrendültek, mert érezték, hogy a kalászbontás pillanatáig. Milyen kevés ez a különbség. Egyszer, amikor Jézus hasonló módon beszélt tanítványaihoz, amikor azt mondta el, hogy közületek egy konkoly, és elárul engem, akkor a 11 mindegyik magába szállt, és azt mondta, azt kérdezte, talán én vagyok az, Uram. Csak az egy konkoly nem mondta ugyanezt. Júdás, aki végül is elárulta őt. Ő nem kérdezte, ő csak utána követő. Tehát megdöbbentek a tanítványok ezt hallva, hogy milyen láthatatlan a különbség hosszú ideig a búza és a konkoly között. És ez félelemmel töltötte el, ezért legyen fülünk ezt meghallani, és szívleljük meg magunk is, mert bennünk meg kell történnie az, hogy az Isten igéje, az Isten szent lelke elválasztja bennünk a jót a rossztól, a gonoszt az igaztól, és az jó embert az új embertől. Az ádámi romlott természetet a Krisztus új természetétől, amit belénk oltott az Isten. És ennek itt kell megtörténnie, amikor halljuk az Isten igéjét. Egy beszédben Jézus megerősíti ugyanezt a gondolatot, amikor arról szól, hogy gyümölcseiről ismeritek meg őket. Az üzenet tehát éppen a hegyi beszédben lesz világos, ahol Jézus a képmutató, Uram, Uramot mondókról szól, akiknek beszéde megtévesztésig hasonlít az igazakéhoz, de a tetteik, a cselekedeteik gonoszak. A jó cselekedetek gyümölcseit csak egy múja felől, ha jó fává változol, ha búza vagy, és nem konkoly. Tehát mindenestől jóvá válunk, jóvá leszünk, de ez önmagunktól nem fog menni. Csak Isten igéje teremtő szava által. Nem csak indítókainknak kell tehát tisztáknak lenni, hanem álmainknak, elménk legmélyének, olyan tisztáknak, hogy maga mindenható Isten se találjon benne semmi kárhozatra méltót. És kérdés, hogy ki állhatna így az örökkévaló jelenlétében, az ő világosságában, aki oldhatatlan tűz, ahogy olvassuk az írásban. És akkor a válasz az, hogy csak is az Isten fia egyedül. Egyedül neki van joga arra, hogy bárkibe beoltsa a saját adottságait, a saját természetét, és olyan egyszerű és tisztává tegye, mint a kisgyermek. Jézusnak, az ember fiának pedig nem csak joga van, de hatalma is van arra, hogy belsőleg újjá teremtsen. Váltsága által megváltoztatja örökölt természetünket és hajlamainkat. De nem az emberi természetet, hanem mert az nem változtatja meg. Vagyis nem változtat bennünket angyalokká, azt akarom mondani, hanem a természetünket teremti újjá. Annak mozgatóját tesz bennünket önmagához hasonlatossá. Jézus szándéka és célja, hogy felhívja a figyelmet a gonosz munkájára, aki éjjel nem alszik, hanem valóban veti a konkolyt. És ezzel felszólít arra, hogy legyünk éberek. A konkoly gyökerei összefonódnak a búza gyökereivel. Ezért a kettőt nem lehet elválasztani egymástól egészen az aratásig. Vagyis a világ végéig, amikor Isten személyesen ad parancsot a gonosz örökre szóló eltávolítására, tűzbe való bevetésére. Addig viszont hatalmas szavával, az ő igéjével egybe tartja a kettőt, de el is választja a kettőt. Ez egy érthetetlen ellentmondás, paradoxon. Együtt tartja, és mégis elválasztja. Zsidókhoz írt levélből halljuk a kijelentést. Istennek beszéde élő és ható, és elhat az ízeknek és velőknek elválasztásáig, és leleplezi bennünk a gonoszt. Ezt cselekszi az Isten igéje. Ilyen értelemben elválaszt bennünket attól, ami rossz, és attól, ami gonosz. De másfelől együtt tart bennünket egy vetésben, egy földön azokkal, akik nem igazak, akik az ellenségeink, akik az ördög gyermekei. A jó magot vető gazda munkásai szeretnék kiszaggatni a konkolyt a búza közül, de a gazda ezt a jó szándékot, ezt a nagyon jó szándékot határozottan megtiltja. Mert ez a jó szándék, hogyha megvalósult volna, akkor kiderül, hogy mekkora ostobaság, mekkora kárt tud okozni. És semmilyen formában nem engedi a gazda, hogy szolgái a vetéshez nyúljanak. Nem engedi. És ez fájhatott a tanítványoknak, amikor hallották. De nincs más lehetőség, nincs más út, nincs más megoldás. Minden úgy fog maradni az aratásig, tanítja Jézus. Mindez azt jelenti, hogy az Isten országa és az új világrend beállásával, az ő uralmának a kibontakozásával nem szűnik meg a gonosz gondálkodása, jelenléte. És ezzel a mindenkori hallgatóknak nekünk számolni kell, sőt az aratásig a konkoly gyökerekkel egy földben osztozunk. Ugyanaz a nap fog ránk sütni, és ugyanaz a csapadék fog áztatni. Tehát osztozunk. Az emberfia mennyek országának a földi létmódjában gyűjti össze választottait. De érlelés meg választja ki a választottjait. Akiket majd az Atya országába fog, mint búzát betakarítani. Míg a gonoszokat az ítélet helyére küldi, az örök tűzre, méltó jutalmukra. Krisztus tehát bennem akarja elválasztani az óember az új embertől. A test cselekedeteit a lélek tetteitől. Az érzéki ember gondolatait a szent lélek, a szent lelkes ember gondolataitól, szándékától, akaratától. De hogyan? Hallottuk már, igéje és szent lelke által, amikor szól hozzánk az új igéje. Milyen türelemre és békességre van tehát szükségünk. És ebben mekkora bölcsességre van szükségünk. Hogy a gonoszok közt jó magként sok gyümölcsöt teremjünk Isten dicsőségére. A türelemben, ebben a türelemben, az Úr Jézus a mi példánk. Nézzük meg, hogy ő milyen nagy türelemmel és szeretettel hordozta, szenvedte el, tűrte el az utolsó pillanatig Júdást, aki elárulta. És Jézus meggyilkolását előre eltervező és elhatározó tanácsnak kiszolgáltatta, oda dobta őt 30 ezüst cseréjében. Legyünk nagyon óvatosak. Jézus ezt a Júdást az utolsó pillanatban is barátjának szólította. Az utolsó pillanatban is megadta az esélyt annak, hogy megbánja a bűneit, hogy megváltoztassa a szándékát, hogy bocsánatért folyamodjon. De Júdás ezt nem tette meg. Elveszett. Legyünk nagyon óvatosak, amikor ítélünk. Tudunk-e így ítélni, mint Jézus? Ezzel a bölcsességgel, türelme és kitartással. Mindig kitartva. Ő erőből nem fog menni. Ebbe biztosak lehetünk. Az egyház, a gyülekezet, a keresztény hívő csak akkor ítélkezhet, ha igazságtudatát Isten mérlegére teszi. Ha odaviszi a Krisztus ítélő szék elé önmagával együtt, és önmagával együtt ítélet alatt áll. A bíró ítélet alatt áll. Továbbá azzal a tudattal ítélkezik, hogy ítélkezése ideiglenes, nem tökéletes, és nem végleges. Iránymutató legfeljebb. Ítélkezésünk egyetlen célja, tanítja az Úr, egyetlen cél szolgálhat, hogy azt, hogy a megítélt, általunk megítélt megtérjen és üdvözüljön. Hogy az utolsó percben is legyen lehetősége arra, hogy tényleg megtérjen, tényleg bűnbánatot gyakoroljon, és tényleg kiszolgáltassa magát Istennek. Jézus az utolsó, teljesen reménytelen pillanatban is megadta Júdásnak a megbánás, a megtérés lehetőségét. Jézus mindvégig az őt befogadó szeretetével, vagyis a Júdás befogadó szeretetével viszonyult hozzá. A búza és a konkoly, a jó és a gonosz nem csupán a gyülekezetben van jelen, hanem az egész világban, az univerzumban. A történelem során pedig sokan megpróbálták már, hogy a gonosztól átszőtt világot megtisztítsák, különböző nemesnek, jónak hangzó eszmék nevében. Jézus nevében az inkvizíció próbálta, illetve nem próbált, hanem meg is tette, mondta meg, hogy te konkoly vagy, tűzeleled, te búza vagy, szent vagy. Ezt tette az inkvizíció Jézus nevében. De ez a Jézus egy eszme volt, egy ideál, nem az élő Krisztus. Semmi köze ahhoz a Jézushoz, aki Júdásnak az utolsó pillanatban is megadta a lehetőséget. Aztán ugrunk a történelmen jó nagyot, és eljutunk ugye a nemzet, a faj nevében. Fasizmus mondta meg, hogy ki az igaz, ki a rossz, ki a jó. Utána, vagy ezzel egy időben az osztályharc, szabadság, testvériség nevében, pedig a kommunizmus tette ugyanezt, és tudjuk, hogy mi lett az ilyen törekvések eredménye. Tudjuk, hogy mi lett belőle. Az embervilág mindenestől ítélet alatt van. És az egyetlen, aki méltó az ítélettételre, nem más, mint az embernek fia, aki most még csak idézőjelben vető és vetést megérlelő úr, de az aratáskor a megdicsőlt messiás, az igaz bíró, az egyetlen igaz bíró, és az, aki mindeneket újját teremt. Mi pedig így készülünk ő elébe, mint aki által már kegyelmet kaptunk, és az igaz bíró igazatnak nyilvánít bennünket, hatalma szavával újjáteremt bennünket, és befogad az ő örök országába. Amen. Mennyi szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy egyszerű példázaton keresztül hatalmas titkokat leplezel le számunkra, hatalmas erők egybecsapásának a fizikáját, a dinamikáját mutatod meg nekünk. De megvalljuk előtted, hogy nekünk oly nehéz elfogadni mindazt, ami a láthatatlan világban történik. Olyan nehéz meglátnunk azt, hogy te mindent a kezedben tartasz, és mindent a javunkra fordítasz. Ezért a mélységből kiáltunk hozzád, hogy segíts meg bennünket. Add, hogy ma halló füllel tudjunk figyelni rád, befogadni téged, és leborulni a te színed előtt, elfogadni a te akaratodat, a te vezetésedet. Erősíts meg, Urunk, bennünket, erősíts meg a te népedet, az igazak gyülekezetét, a választottakat, akiket te húzává érlesz bajok és próbák közepette is, hatalmas szavával, aki elválasztott bennünk az igazat a hamistól, a jót a rossztól, a te művedet attól, ami nem a te alkotásod, és így tisztítasz meg, és gyűjtesz bennünket össze a te országodba. Köszönjük, hogy ezt feltartozhatatlanul te cselekszed, Úr Jézus Krisztus, és ezért neked ajánljuk oda az életünket, a családjainkat és a szeretteinket, a megpróbáltakat, a menekülőket, az üldözőket, azokat, akik igazság nevében harcolnak egy vértigazságért, könyörülj ezen az egész nyomorult világon, amelyre sötétség borult, hogy megismerjünk téged, téged választunk és téged szeressünk, sőt, téged hívjunk, Úr Jézus Krisztus, aki egyedül vagy méltó, hogy elválaszd a buzát a kunkolytól. És azt kérjük, hogy tedd meg ezt bennünk, és add nekünk a te bölcsességedet, a te erődet, és a te kitartásodat, a te türelmedet, adurunk, hogy hozzád hasonlóan tudjunk cselekedni, mindvégig kitartóan, és tartsál meg bennünket, őrizd meg, és adj nekünk békességet, Szent fiad az Úr Jézus nevében. Kérünk továbbá, hogy töröld le a könnyeket, vedd ki a szívedből a rettegést és a félelmet, a megmagyarázhatatlan és szinte vigasztalás nélküli bánatot is, és add nekünk a te vigasztalásodat, az egyetlent. Így kiáltunk hozzád, Urunk, minden megpróbált testvérünkért, ezért az egész világért, amely kész mindenestől fogva lángba borulni. Tarts meg és szabadíts meg, Urunk! Hadd legyen kedves előtted a kérésünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Kérünk Bodai, kérünk Bodáné Bagó Elvira testvérünk gyászlóirért, hogy add a te vigasztalásodat annak a családnak, és minden gyászoló családnak a gyülekezetünkben. Hatalmas szabadítunk, örökkévaló királyunk, kérünk, hogy hallgass meg bennünket, szabadíts meg és tartsál meg bennünket. Amen. Gyertek testvérei, imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi Atyád, Atya mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is. Minden napi kenyerünket adj meg ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, gyülekezetnek áldozatú szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván az, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.